Üdvözlöm a kedves hallgatókat, bemutatom műsorvezetőtársamat, Rotman Lillát.
Szervusztok!
És én Ormódi József, és a mai vendégünk Porlák László, a Fedél nélkül lap egyik szerzője, a mostani díjátadónak,
a tegnapi díjátadónak
a helyezettje.
Prózában első helyezett, és azon kívül a Deli Bálint emlék díj nyertese.
Bizony.
Igen, gratulálunk.
Most május 3-a van, tegnap május 2-án volt az 5-ös 10-ben a Fedél nélkül idei éves díjátadója, ahol Porlák László az év prózája díját nyerte el a Kütyű király lánya című prózájával. Emellett pedig felolvasták tőle Deli Bálint emlékdíjas a Megmentő című versét, amiből mi is fogunk részleteket hallani.
Igen, hát Porlák László vagyok, először is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Magamról annyit, hogy Bonyhádon születtem 1955. január 9-én. Az első versemet 8 éves koromban írtam édesanyámnak, anyák napjára. Hát azóta több ezer verset írtam, sajnos nagyon sok elkallódott, tekintettel arra, hogy elég sokat csavarogtam szerteszét a világban, 19 országban jártam, meg hát aztán Magyarországon is elég sok helyen megfordultam, és sok vers elkallódott, de aztán előfordult olyan is, nem is egyszer, hogy érette fejjel a régebbi versemet, nem találtam elég jónak, és egyszerűen kidobtam. Szóval az, hogy a Fedél nélkül éves díját megnyertem, ennek nagyon örülök. 2 évvel ezelőtt ugyan egy külön díjat már kaptam, de hát azért mégis az más, az igazi első díj. Még inkább örülök annak, hogy a Deli Bálint emlékdíjat is megnyertem. Egyébként az a vers, hamarosan esetleg föl is olvashatnám, az a vers benne van a Fedél nélkül alapításának 25. évfordulójára megjelent antológiában is.
Igen, és akkor most, ha megengednéd, akkor megkérnénk, hogy olvashat föl nekünk ezt a bizonyos verset.
A megmentő. Elfonnyadt gondolatok hevernek körülöttem, kiszáradt akarat, mind a két kezem. Rosszabbat álmodtam, mint amit valaha. Leskelődött a halál, ma él a sarokban. Még mindig fogva tart az ágy, pedig a nap már oly magasan áll. Még mindig fogva tart az ágy, emelném, de nem moccan a láb. Aranytéglát rajzol a nap a padlóra, és az a csodaszép fény kúszik az ágyam felé. Jaj, csak el ne bújjon a nap! Jaj, csak meg ne szökjön a fény! Szorongva nézem, milyen lassan, tétovázva, de mégis jön felém. Igaz, még mindig fogva tart az ágy, de ha a szép fény végre ideér, jaj, ha az a szép fény végre ideér, akkor biztos, hogy megmenekültem.
Köszönjük.
Egy pár szót Deli Bálintról azért emlékezzünk meg, hogy ő tulajdonképpen ki is volt. Ő a Fedél nélkülnek egy hát, rendszeres szerzője, aki küldte és díjakat nyert, küldte be a költeményeit. Ebből megjelent egy könyvecske, aminek az a címe, ha felnőtt gyerek leszek. Ez egy nagyon aranyos, érdekes kis könyv. Ez gyerekversek vannak benne, vallásos gyermekversek. Hát van egy nagyon szép előszó benne, és Hát talán mindenkinek ajánlanám, aki szereti a szép verseket, és a gyerekeknek akár felolvasni, vagy a gyereknek elkezdeni, hogy megismerkedjen a versekkel. Ez kapható a terjesztőinél, vagy nálunk itt bent a Fedél nélkülnél. Ennyit mondanék a Deli Bálintról. És hát,
térjünk vissza Lassira. Azt mondtad, hogy 8 évesen írtad az első verset.
Igen.
Utána rengeteget és elkalódott. Én egy ponton ragadtam meg, ami felnőtt fejjel elolvasva nem tetszett, és ki lett dobva. Írtam én is úgy hobbiból, és ami mondjuk 5 év után került újra elém, nem tudtam kidobni, mert úgy valahogy azt éreztem, hogy a részem, hanem úgy próbáltam átszerkeszteni. Ez nem volt opció, nincs benned ez a... vagy olyan költői ambíció, hogy akkor javítunk rajta, vagy ami egyszer már elkészült, nem nyúlunk többet hozzá, és ha nem jó, akkor nem jó.
De vannak ilyen verseim, van a hamarosan megjelenik egy saját kötetem, ha minden igaz. Abban van például egy olyan ciklus, aminek az a címe, hogy Megtalált versek. Ez 1980-as évek végén íródott versek, és azok között van persze olyan, ami egyből nagyon jól sikerült, és semmit nem kellett rajta javítani, de van olyan, hogy most idősebb fejjel úgy gondoltam, hogy nem elég jó, és kicsit átírtam, és kicsit átírva mégiscsak elég jónak találtam azt, hogy erre kerülünk ötembe. Én egyébként verset úgy írok, hogy szinte mintha súgná nekem valaki. Legtöbbször olyankor fordul ez elő velem, amikor hajnalban fölébredek, és valószínűleg a vers ébreszt föl. És persze olyankor még lusta vagyok, álmos, és hagyjál békén, de nem hagy békén, és amelyik nem hagy békén, és addig zakatol a fejemben, hogy kénytelen vagyok fölkelni, és gyorsan leírni, elég gyorsan írok. Általában szinte mindent először kézzel írok meg, és utána letisztázás során gépelem be. Általában azok a versek az igazán jók, ami így, egyből így lefirkantom, visszafekszek aludni, alszom egy jót, aztán van olyan, hogy másnap, harmadnap, negyednap veszem elő, elolvasom, és általában ezek a legjobbak. És ezeken nem is nagyon kell javítani. Hát jó, itt-ott egy vesző vagy ilyesmi.
Ez a legkevesebb.
Igen. De úgy különösebben nem. Aztán vannak olyan verseim is, de prózában is előfordul ilyen, hogy valami nagyon nyomja a lelkem, és sokáig érik for bennem, leírom valahogy, aztán félreteszem, aztán újra előveszem. Tehát vannak a versekkel ritkábban, de versekkel is előfordul az ilyen, mint ahogy az is előfordult, hogy 30 évvel ezelőtti verset kicsit átírtam, és úgy lett aztán igazán jó, elfogadhatóan jó. Prózával viszont inkább csak a krokik meg a tárcák azok, amelyek így elsőre így sutty, és akkor azon már nem is kell változtatni. Vannak nekem ilyesmi, hogy van a 2 perces, aztán aprókák, azok egészen rövid, ilyen néhány száz karakteres kis meglátások, villamoson vagy az utcán, amit meglátok, és azt leírom. Aprókák, kisrókák, meg hasonlók, de hát ez próza. Nagyon szeretek még aforizmákat gyártani, vagy írni. Néha valamit úgy hallok, és az olyan jól hangzik, és akkor szépen megfogalmazom aforizmába. Tehát nem mindegyik a 100%-ig a saját termékem. Minden esetre az írás nálam egy olyan valami, hogy szinte kényszer. Tehát grafomániás vagyok.
Arra lennék kíváncsi, hogy verssel kezdted a prózát, nem feltétlen említetted, hogy mikor kezdtél a prózát írni, mert azért egészen más műfaj a kettő, és nagy magyar költőinket ismerve nem is vegyítik általában a kettőt együtt, hogy ez mikor lépett be, azért tényleg teljesen más műfaj.
Prózát is nagyon korán, már gyerekkoromban próbáltam írni, de hát az inkább az olvasmányaimnak a, hogy is mondjam, kitüremlése volt, hogy hú, ez milyen jó ez a könyv, na írok én is egyet, aztán rendszerint eljutottam a 2-3, maximum 5 füzetlapig, és akkor kész, ennyi volt. Igazán komolyan, tehát amikor már komolyan prózát tudtam írni, az már jóval 30 éves korom után kezdődött, és kezdetben prózát kevesebbet írtam. Most már az a helyzet, hogy majdnem ugyanannyi prózát írok, mint verset.
És most meglepett téged az, hogy azért prózai a díjat te nyerted a Kütyű király lánya című alkotásoddal?
Nem.
Számítottál rá?
Nem, ugyanis az a helyzet, hogy természetesen mint szerző, többé-kevésbé szerkesztő is, a lap valamennyi, a lapban az összes írást elolvasom, és az év díjazottja az mindig abban az évben, az előző évben díjazottaknak díjazottak közül választják ki, és lehet, hogy szerénytelenségnek hangzik, de a tavalyi évben én azt hiszem, hogy ez volt a legjobb.
Ez egészségesen bizalom szerintem. Igen. Lehet annak mondani.
Igen. Hát 2016-ban akkor két olyan prózám is volt, ami külön díjat kapott, a Hütlen Círmi, meg a Mihály Arkangyal látogatása Budapesten. Azok is nagyon jók, de nem, bocsánat, Tudósítás Mihály Arkangyal Budapesti látogatásáról, ott a címe egészen pontosan, de hát arról szól egyébként, hogy Mihály Arkangyal ide jön Budapestre, és...
Majd felesztál, hogy akkor megkelhetnénk akkor?
Hát... Természetesen most akkor először ebből, vagy a Kütyű király?
Hát először nézzük meg a aktuálisat, az év prózája, Pollák László.
Igen, ez viszont nagyon hosszú.
Ebből csak egy részlet.
Több mint 20 ezer karakter, de mondjuk egy rész, mondjuk az elejét azt esetleg.
Jó, hát amit ön...
Jó. Tehát Pollák László, a Kütyű király lánya. A földön piacvezető kütyűgyártó óriás cég királyának, aki mellesleg a műtyűrkék gyártásának is a királya, sőt, a műtyűrkék gyártásában abszolút uralkodó, mivel csak is az ő cége gyárthat a földön és az űrben, vagy bárhol a mindenségben műtyűrt. Nos, ennek a királynak hatalmas gond nyomta a lelkét, vállát és a szívét. Időnként a gyomrát is. Ez utóbbit fájlalta leginkább, néha egész éjjel görcsölt, hiába vette be marokszáma fájdalomcsillapítót. Egy gyomorgörcsöktől kínzottan átvirasztott éjszaka hajnalán elhatározta, a gondot sürgősen meg kell szüntetni, mégsem mehet ez így tovább. Délelőtt fontos tárgyalása lesz, és ő egész éjjel gyötrődött, szemen sem hallhatott, elgyengült, alig áll a lábán, és tárgyalni ugyan ülve szokás, de aki alig áll a lábán, az gondolkodni sem tudán valami hű, de fényesen. A gond pedig lányának, az okos, hetet-hét országban párja nincs szépségű, hét nyelven beszélő, hét bölcs öreg eszén túljárni képes 17 éves gyönyörű lányának szívfájdító szomorúsága, buskomorsága, bánatos, könnyes tekintete, örökös szótlansága volt. Kidoboltatta tehát, és az internetre is feltette ajánlatát. Ha valaki megnevetteti lányát, annak 1 milliárd forint üti a markát, illetve a bankszámláját, de ha valaki pénzért valami egyebet kíván, az sem baj, azt is megadja, feltéve, ha az a valami elintézhető 1 milliárd forinttal. Lett is hirtelen hatalmas vendégjárás a Kütyű király palotájában, aki mellesleg császára, királya, a műtyűrkék gyártásának is. Jöttek ezrével a vállalkozó kedvű ifjak és kevésbé ifjak. A stand-up világhírű művelői százával, humoristák, köztük 7 humorista is, több tucatnyi bohóc, törpék és óriások, udvari balgák és udvari bolondok, no meg szép számmal gigerlik, himringyok, sejenfiúk, kalandorok, dzsigolok és egyéb leütő népség. A szomorkodó leányzott megnevettetni azonban egyikük nem, meg sem sikerült. A vendégjárás lanyhulni kezdett. Napok óta senki sem nem jelentkezett nevettetni. A királyi udvart már a legmagasabb tornyon forgoló szélkakasig elárasztotta a kétségbeesés, amikor betoppant a világ legszegényebb koldusának legkisebbik fia, a 17 éves Buckó Béluska a kutyájával, bohockodó Bodrival. Béluskát a királylány elé vezették, ám amint megpillantotta a gyönyörű leánykát, úgy megilletődött, hogy megbotlott a saját lábában és hasra esett. – A csatrik! – sziszegte a szaború hercegnő. Bohockodó Bodri viszont azt hitte, az óraesés játszásiból történt, és játszani kezdett, ahogy szoktak. Sok-sok garas kerestek ők ketten ezzel a mutatvánnyal a városok piacain. A kutyus tehát azt hitte, most is a garasokat szolgálják meg. Két lábra állva tipegett a trón felé. Hasra esett, ahogyan a gazdája. Aztán bukfencezett, hengergőzött, megint két lábra állt, és a többi, amíg a királylány elé nem ért. Ott tisztelettudóan a hercegnőre szegezte szemeit, és jobb első mancsát felemelte. A búskomor lehez először döbbenten figyelte Bohockodó Bodri produkcióját. De hamarosan félmosoly született szája sarkában, ami lassan kiegészült teljes egész mosolyjá. És amikor az ennivalóan aranyos sef felemelte jobb első mancsát, ellevette magát. Buckó Béla időközben feltápászkodott, megigazította foltos ruházatát, a hercegnő elé lépett és így szólt. Ne félj a kutyámtól, gyönyörű felség, sose bánt ő senkit, csak azért járult eléd, mert szeretne pacsit adni. Butuska Bohockodó Bodri csak állt, jobb első mancsát pacsira emelve, sehogy sem értette, mi a csúda ütött gazdájába. A leányzónak néhány garast kellett volna hullajtania, a gazdájának pedig néhány köszönő szót rebegni és kész. De nem ez történt. Érthetetlen. Hát gondolom egyelőre ennyi elég, mert mint mondtam, ez hosszú.
Igen, még van ott pár oldal.
Úgyhogy...
Azt azért elmondanám, bocsánat, hogy úgy ültünk be ide, hogy azt mondtad, hogy nem nagyon szeretnéd felolvasni a saját műveidet, ennek ellenére tökéletesen működik a dolog, úgyhogy igen, ez is egy külön képessége az embernek, hogy
menjen. Igen, én azért elégedetlen vagyok magammal. Az igazság az, hogy én egy időben színészkedtem is, egyrészt egy amatőr színjátszó csapatban, az AHA színpadnál, ott 9 évig. Játszottam én még főszerepet is.
Micsodát?
Hát a Koporsókészítő, Karácsonya például, aztán Oscar Wilde-nak az egyik darabjában én voltam a fecske. Hát meg sok darabban járt. De ugye egyébként közszínházban is játszottam nagyon jó, csak úgy, mint beugró segédszínész, meg statiszta, meg hasonló. Egyszer viszont voltam címszereplő is. Egy német darabot, a Kolpert urat játszottuk Illés Edit rendezésében, és én voltam a címszereplő, én voltam a Kolpert úr, de hát a Kolpert úr már mindjárt az elején halott volt. És a Illés Edit mindig azzal viccelődött, amikor ugye előadás előtt megjelentünk, ugye mindig megkérdezte, Laci, tudod a szövegedet? Hát illa hallottak egy szöveget. Úgyhogy közszínházban is hát, az az USZ színházban, a Eresben, a Merlinben, a Bárkában statisztáltam, sőt filmekben is, tekintettel arra, hogy jól beszélek németül. Az UFA stúdiónál nagyon sok, hát az UFA stúdió az valójában egy német filmstúdió. A Barátok közt például ők csinálták, nem tudom, talán még mind a mai napig ők csinálják. Ja, apropó Barátok közt, abban is szerepeltem egy epizódszereplőként, négy jelenetben voltam benne. És nagyon jól megfizették. Hát nem mondom, hogy mennyi, mert na mindegy, egy rövid kétperces kis szerepért, na jó, mindegy, nem mondom mennyi, de nagyon jól meg is fizették. Úgyhogy hát azért valamelyest tanultam, de teljesen autodidakta módon szerepeket, meg előadni, meg hasonlók. Úgyhogy talán onnan van az, hogy felolvasni is, de felolvasni jobb szeretem mások írásait.
És a Fedél nélkül hogy találkoztál? Hogy került be az első műved alapba? Vagy honnan hallottál róla és jöttél ide?
Ez még a múlt évezredben volt, 1998-ban.
Akkor születtem.
Igen? Az nagyszerű. Melyik hónap?
Március.
Hát, amikor én a Fedél nélkülhez bementem, akkor az Ungi Tibi volt a főszerkesztő szegény, aztán nem sokkal később meghalt, akkor már két hónapos voltál, ugyanis május elején mentem be, ugyanis láttam ezt az új utcán, árusították meg minden, és megkérdeztem, hogy hol nyomtat, minden mondták, hogy Kürt utcában a Menhely Alapítványnál. Bejöttem, hoztam egy-két verset, mindjárt meg is jelent a Koldus vagy című versem először. Az egyébként a Fedél nélkül első antológiájában is benne van. Hát aztán antológiákba bekerültem, de nem csak a Fedél nélkül antológiáiba, hanem más antológiákba is.
Most, ahogy átkerestem az interneten, elég sok minden előjött. Ugye a Fedél nélkülnek a antológiái az mind, ugye, hát abban mindegyikben szerepelsz. Viszont meglepett, hogy a Szabad Magyar Szó, ott az egyik versed a napverse lett.
Hát erről nem is tudtam ezt. De hát, na jó, hát elektromos média, hát valahol biztos olvasták, lehet, hogy épp a Fedél nélkülben olvasták, mert azt hiszem díjnyertes vers volt az is, és lehet, hogy ott olvasták és betették. Na jó, hát nem fogom őket emiatt perelni, nyilván. Sőt, örülök, hogyha és mi van. Csak hát azért örültem volna, hogyha engem is értesítenek.
Igen, ez nem hátrány.
Igen.
Ha mindegy.
Nem megkérhetnénk, a 2008-as antológiából van egy kis versike, egy elég kis rövid versike, ami...
Ja, hát ez egy ciklus, a haikuk, ez a haikukat rengeteget írtam, szóval ezt, hogy olvasnám fel?
Igen, hogy légy, jöjj, kedves.
Haikuk, az most már hol tartok? 28. vagy 29. ciklusnál. Ez a ciklus, ez a 14. Van egy alcíme is, szépen sorba rakva, ugyanis valójában egy ilyen, majdhogy nem éppen koszorú, de a tartalma miatt, tehát valójában egy évnek a... Na de hát majd kiderül mindjárt. Na, azok számára, akik nem tudják, hogy mi az, hogy haiku, ez akár csak a Európában a szonet, ez Ázsiában, Japánban, Kínában, Dél-Kelet-Ázsiában szintén egy ősi verselési forma, szintén kötött. Hát a szonet azt tudjuk, 14 soros, meg a rímek, meg a szótagszám. A haiku az egy haiku az mindig három soros, az első sor 5 szótag, második 7 szótag, harmadik 5 szótag. Egyébként Japánban, ahogy nálunk a lovagoknak ugye dal meg stb., tehát különböző lovag, tehát nem csak verekedni kellett tudni a lovagoknak, hanem udvarolni is a hölgyeknek, meg sok minden, tehát voltak az úgynevezett lovagi erények és a lovagi dolgok, hogy versenyük is kellett, meg dalt szerezni. Na a Japánban a szamurájoknak haikut kellett, de csak haikut volt szabad, egyéb műfajt nem, ugyanis ez egy nagyon tömör hát, tekintete arra, hogy 17 szótagban kell kifejezni valamit, nagyon tömör. Ez csak azért, hogyha esetleg vannak hallgatók, akik nem tudják, hogy mi az, hogy haiku, hogy tudják. Na tehát, haikuk szépen sorba rakva. Tiszta papír a havas út. Sorsom taposom. Nem jó, ez nem így van. Rosszul, nem jó. Hiányzik egy, kettő, négy. Nem jó. Ez nem így van.
Pedig így van benne.
Mert rosszul van benne egyébként. Egyszer megjelent egy könyvben is. Innen tiszta papír. Nem jó. Nagyon csak benne, ne állítsd meg. Tiszta papír a havas út, és innen hiányzik az, hogy indulok. Mert úgy lesz itt hét szótag. Havas út, és ide, hogy indulok. De ezt egyszer már kijavítottam, nem tudom, hogy a szerver most hogy csinált ezt vissza. Mert ezt egyszer már kijavítottam.
Hát az antológiában így van benne.
Hát ez a baj, mert az antológiában sajnos, aki annak idején gépelte, kihagyta az indulokat. Mert ha nincs ott az indulok, akkor nem haiku. Tehát az antológiában is sajnos hibásan van benne, nem tudom, hogy lehetett. Na még egyszer akkor előről. Tiszta papír a havas út. Indulok, rá sorsom taposom. Második. Fagymart a szív, a dagadó hold ezüstje, szenvedéseim. Harmadik. Kóbor hópihén napfelkelte szikrázik, hűvös mosolyod. Tavasszal terhes viharok jönnek, de én ártatlan vagyok. Rügyező gajról egy rigó nekem dalol, vágyaim csókra. Virágszilomként hullok az ágról, ó te, tétova álmom. Szellőlány arcom csikálja, tavasz tündér, velem nincs elkedsz. Felhő méhéből felhasadó résen át tör elő anyád. Forró éjszakán Vénusz kacsint, fejemre hajtott kedredet. Szerelmes rózsák bűvölik a napot, tüzes szeretőjüket. Hevesen ül el odaadó szeretőd, meg nem csal a nyár. Rekkenő lég, fény, úszik a csend csendesen, őszül a jövő. Barackfa nyújtja dús kebleit, örülj hát, megérett jövőd. Hulló csillagok, roskadozó gyümölcsfák, termékeny szüzek. Szeszélyes piktorpingált a tájon járok, hűvös harmaton. Dérlette úton hűversek állnak szemben az elmúlással. De ezt még egyszer, vagy kivágják, ne belekövettem. Dérlette úton hű versek állnak szemben az elmúlással. Tehát ez így kerek szépen kezdődik a téltől, és eljut a télig.
Vissza egy évszak, vagy egy év.
Igen.
És Laci, a kérdésem igaz lenne, hogy magával, avval, hogy te riportokat csináljál, de különböző emberekkel. Ez hogy jött ez a felkérdése? Hogy alakult ez ki?
Igen, én valójában annak idején, még az Átkosban, egy, hát én vidéki származású vagyok, Szekszárdon újságírást kezdtem, a Tolna megyei népújságnál, amit mi egymás közt úgy hívtunk, hogy Kanászkürt.
Miért?
Hát valahogy így egymás közt így hívtuk, aztán tavaly lent voltam Szekszárdon hosszabb ideig, 3 hétig, és egyszer az egyik kocsmában ott olvasgatta ezt a népújságot valaki, és hát előző nap már ott voltam, aztán összeverkodtam velük, és hogy elolvasta, azt mondja, hát Laci, tessék itt a Kanászkürt. És mondom, igen, tudom, csak azon csodálkozom, hogy még mindig úgy hívják. Egyébként, aki most a főszerkesztője, az annak idején az én koromban olvasó és tördelő szerkesztő volt. De inkább tördelő szerkesztő, de ha szükség volt rá, akkor olvasó szerkesztő is. Hát ott voltak nagyon, nagyon jó emberek, például a Csányi Laci bácsi, mint író, az Ordas Iván, aki ifjúsági regényeket írt. Tehát Szekszárd az kisváros, de ettől függetlenül azért voltak ott. Tehát volt ott irodalmi élet is. Úgyhogy volt honnan merítenem. És amikor itt fölvetődött az a dolog, hogy kellene híres emberekkel interjút készíteni, akkor az egyik, talán a legelsőt, vagy talán csak a másodikat én készítettem, a Szőke Andrással. Aztán hosszú időn keresztül nem készítettem interjúkat, és már a Kepe Robi aztán megkérdezte, hogy mit szól, hogy nem gondoltam arra, hogy interjúkat is készítsek. Esetleg riportot, tudósítás, és mondtam, hogy hát miért ne, és azóta interjúkat is készítek. Nagyon büszke vagyok például a Törőcsik Marival készült interjúra, nagyon aranyos. És az nagyon jól jött ki, ugyanis pont a 85. születésnapja előtt készült az interjú. Ez úgy volt, hogy előtte már nagyon sokszor szinte vadásztunk rá, többször meg volt beszélve, hogy összejövünk. Egyszer még be is ültünk egy helyre, a Zsugonicsa, ő volt a fotós, ott vártuk, és nem jött, és kiderült, hogy aznap hajnalban a kórházba vitték szegényt. Na aztán egyszer csak fölhívott, pont a 80. születésnapja előtt, nem sokkal, ugye 2015. november 23-án lett 80 éves, és előtte október 29-én fölhívott, hogy másnap október 30-án legyek ott a Színház és Filmművészeti Egyetem színpada előtt, mert ott majd őt köszönteni fogják, azt hiszem az a nap, a október 30-a a zenenapja, vagy a zenenapja, és tének meg minden, és hogy oda jöjjek, és akkor utána majd ad interjút. Hát oda is mentünk, hirtelen a fotós nem sikerült szerezni, úgyhogy a Kepe Robi, a főszerkesztő jött fotózni egy ilyen kis masinában, és hát ugye ott a rendező hölgy már tudott rólunk, és jó, hát tessék itt megállni, nézelődni, mi meg nézelődtünk. Hát ott jöttek a szebbnél-szebb színésznők, ugye az Oroszlánszony, a Dobókat, a Gregor Bernadett, és a többi. És Robi toszogatta, hogy fotózzál, jaj, nem merek. Hát mondom, dehogy, de ezek fotóznak itt, mások is voltak persze. Direkt olyan fotósok, akik direkt erre a napra oda lettek, tehát profik, hát a Robi, ő nem profi, fotózni tud, de azért mégse profi. Szóval nem, mert dehogy, nem tessék, csak nyugodtan. De és amikor, hát nem is lett vége még az egész előadásnak, meg az egész hacocárénak, de a Törőcsik Mari már ugye fáradt volt, és már ment volna haza, és akkor beültünk egy Mercedesbe, a Robi, ő, meg én, meg egy fiatal srác, az itt bennünk. Találtunk egy helyet a Király utcában, és ott készült az interjú. Nagyon aranyos volt. Kérdezte a pincér, hogy mit kérünk, mondta, hogy hát én sört kérek, de csak kőbányait. Hát olyan nincs. Nincs? Akkor unikumot. De igazi feles unikum legyen ám, retro unikum, nem, ez a kis négyzet. Erre kihozott a pincősrác, hát az, ha nem volt egy deci, akkor sem. Hát én csak ugye kólát ittam, hát nem is illik egyébként, ha interjút készítek, sohasem iszom alkoholt, kávét vagy üdítőt. Én csak azt ittam, pedig noszogattak, hogy nyugodtan ügy a később, nem. Na és akkor fotó, és akkor kértem, hogy csináljunk olyan fotót, hogy egymás mellett. És akkor odajött, egész közel hozzám, és szinte a vállamra hajtotta a fejét, és úgy lett üdve fotózva, benne is volt a lábban. Nagyon aranyos volt. Az interjú során is, én persze próbáltam olyan kérdéseket feltenni, tehát ne lerágott csontokat rákcsáljunk. Nagyon aranyos volt. És ez meg pont a születésnapja előtt, azt hiszem egy héttel vagy öt nappal jelentve, meg aztán az ősen van ez az interjú, úgyhogy...
Most is van egy nagyon jó interjúd, ami a előző lapszámunkban volt, a koltai művészúrral, amit csináltál. Hát ez is ilyen hosszú előkészület volt, ezt tudom, hogy nehéz volt összehozni a dolgot, de végül is sikerült, és ahogy...
Igen, mert ő sokat van vidéken, külföldön, és hát nyilván én nem mehetek ki utána külföldre, és nyilván olyan időpontot kellett, amikor itt van, Budapesten, és ami megfelel neki. Ja, ez is egy nagyon aranyos sztori, harmas éjjel. A Buda gyöngye, ott van egy ilyen kisebb, a West End sokkal kisebb, meg tehát egy ilyen kisebb
bevásárlóközpont,
és annak a második emeleti rész mondta, hogy menjünk oda. Hát oda mentünk, és nézegettük, hát hú, olyan helyek voltak, hát ott nem lehet. Hát volt két presszó is, hát ott nem lehet. Menjünk föl legfölülre. Fölmentünk legfölülre. A felső rész az meg egy teljes egészében egy bútor áruház valójában, de gyönyörű. Az egész szónyú, csak na. Hi, a Virág volt velem, meg az Attila. Az Attila az videót is készített. A Virág volt a fotós. És hú, Laci, nem menjünk, hát ki fognak dobni? De hogy dobnak ki, várja, oda megyek. Előre ment, és mondtam nekik, hogy mondtam a tulajnak, meg az eladónak, hogy az a helyzet, hogy ide beszéltük meg a Koltai művész úrral egy interjút, és hát ott lent van két presztózs, de hát hely sincs rendesen, meg minden. És akkor mondták, hogy jó, ott keressenek itt egy helyet. Egyébként is a Koltai művész úrral itt néhány hónappal ezelőtt egy újságíró megkészített interjút. Tehát ilyen szerencsék volt. Ja, és még kávét is kaptunk ingyen. Rendesen beállíthattunk mindent, hogy hol a jó a fény, meg minden. A kicsit késve, hát nagy művészek mindig késnek. Megérkezett a Koltai művész úr. Hát persze elnézést, na akkor hova üljön, hogy üljön, meg mit, hogy kényelmes legyen. És nagyon aranyos volt, semmi, ugyanúgy, ahogy a Töröcsik Marinál is, tehát semmi ilyen sztáralűr, megnyilvánulás, nagyon kedvesen. Tehát egy idő után szinte úgy éreztem, mint hogyha teljesen egyenrangúak lettünk volna, pedig hát azért messze magasabban, mint én.
Hát igen, ilyenkor azért rájön az ember, hogy akit tudja, színpadon elérhetetlennek és olyan megérinthetetlennek hiszünk, ugyanúgy hasonló ember, mint mi, tehát hogy el lehet velük beszélgetni, nem kell semmiféle félelmet érezni.
Hát, igen. pillanatra, csak azt nézem, ha még marad időnk, akkor...
Hát mennyinél tartunk?
39 percnél.
39 perc?
Igen.
Hát ennyit dumáltam?
Gyorsan megy az idő.
De én beszélek túl sokat. Egyébként állandóan rám szólnak, hogy túl hosszúak a tírok. Hát mit csináljak, ha egyszer grafomániás vagyok?
Ez igaz, nehéz megállni.
Van egy nagyon aranyos kis, a 2016-ban, amit kaptál külön díjat, a fedél nélkül.
Kettőt is.
De ez az egyik, ami, hát egy nagyon aktuális dolog ez a...
Ja, tudósítás, mert a Mihály Arkangyal budapesti
változatás. Igen, hát ez egy tündéri dolog.
Igen, hát ez valójában egy rövidített változat, tekintettel arra, hogy a lap terjedelme miatt túl hosszú, nem nagyon. Hát a Kücsi király lánya is csak két részbe fért volna bele, de a második aztán nem került bele, hanem csak ezzel került föl a honlapra, vagy mire. Ez viszont belefért egy lapba. De azt hiszem, hogy két oldal is egy kevés. Hát ennek valójában úgy lenne értelme az egészet felolvasni, de az azért hosszú lenne. Nem is tudom. Na jó, hát... Na. Jó, hát az elejéről akkor felolvasjuk. Megmondjuk a végéről, hát vagy nem is tudom. Na mindjárt, lássuk azt, hogy... Tehát tudósítás Mihály Arkangyal budapesti látogatásáról. Az Úristen egyszer csak megunta, hogy Magyarországról egymásnak homlokegyenest ellenmondó hírek érkeznek. Egyfelől csupa örvendetes jelentés, úgy, mint Magyarország jobban teljesít, nő az életszínvonal, az emberek boldogok, csökken a munkanélküliség, a bűnözés is bekerült az csökkent a munkanélküliség, a bűnözés, és bekerült az alkotmányba a keresztény nemzeti identitás védelme. Másfelől azonban szomorú, sőt, vérlázító dolgokról szólt a fáma, elviselhetetlen a nyomor. A lakosság 1%-a hajléktalan, több mint harmada mély szegénységben tengődik, az emberek mogorvák, depressziósok, és évente egy kisvárosi lélekkel fogy a népesség. Rengetegen menekülnek külföldre, főleg a fiatalok. Magához rendelte tehát Mihály Arkangyalt, parancsba adta neki, tegye le a szárnyait, lángpalossát, változzon át egyszerű szürke egérré, akarom mondani, egyszerű szürke emberré, csak semmi feltűnés, hogy legutóbb induljon Budapestre kideríteni, mi a szintiszta, makulátlan igazság. Az árulás Mihály Arkangyal meg is érkezett 2016. szeptember 30-án hajnalban a kelenföldi pályaudvarra. 24 órányi időt kapott egy valamire főangyal, ennyi idő alatt játszva kideríti, mi a valós és mi a hamis, vélték az égiek. Leballagott a peronról az aluljáróba, ahol több volt a vízszintesen tartózkodó kortyogó lélek, mint a függőleges testtartású dolga után látom. Mihály éppen indult volna felfelé, amikor az egyik pokróc alól két kócos emberfej bukkant elő, majd lassan előkászálódott, rozog a testük is. Nyomban megszólította őket. Hová utaztok, gyermekeim az úrban? Mi van? Honnan, hova igyekeztek? És miért kellett itt megszakítani az utazásotokat? Sehová sem utazunk. Még hogy utazás? Olyan drága dologra nincs nekünk pénzünk. Hát akkor miért itt aludtok? Miért nem mentek haza? Haza? Hová haza? Nincs otthonotok. Ez lehetetlen. Isten valamennyi teremtményének van otthona. A csiga a hátán hordozza a házát, a róka, a borz odutás magának, a magadak fészket raknak. Ti talán lusták vagytok házikot építeni? Építkezni? Miből és hova? Minden talpalatnyi földnek van tulajdonosa, tehát először is venni kellene egy darabot, aztán építési engedély és terve az is szükséges. Persze mindkettő pénzbe kerül. Az építőanyag is borzasztóan drága, mesterembereket kell fogadni jó pénzért, bútorokat vásárolni, mindez sok-sok pénzbe kerül. Az állatoknak, madaraknak könnyű, ők szabadok. Az ember viszont rabszolga, a pénz rabszolgája. Tudhatnád, hogy így van, te idióta. Honnan jöttél, te hülye, a Marsról? Én Mihály Arkangyal vagyok, és a Mennyországból jöttem, azt tanácsolom nektek, forduljatok Jézus Krisztushoz, ő megsegíti a rászorulókat. Takarodj a büdös francba, nem hittélőtökre, hanem megfizethető bérlakásokra van szükségünk. Hát ennyit talán, mert ez is azért hosszú.
Igen, ez egy aktuális dolog most, igen. Úgyhogy egy abszolút azért értem, hogy ez...
Igen. Hát ez valójában egy napját meg Budapesten tapasztalt, hogy néhány dolgot mutat be, ami aztán megjelent a labban, illetve amit külön díjat kapott, ez a rövidített változat. De az eredeti az még hosszabb, ez a szemben 12.000 karakter, ami a labba került. Az eredeti szinte jóval több, mint 20.000 karakter. Hát igen, az igazság az, hogy jövök, megyek a városban, és nagyon sok mindent látok. És hát észreveszek dolgokat, és megírom. Van, amit röviden, mert úgy érdemes, van, amit hosszan, van, amit elemezve, mert a téma olyan. Az a lényeg, hogy az ember lásson, amikor jön-megy a világban, és ha nincs is írói vénája, akkor is lássa, hogy mi van a világban. Ne azzal törődjön, hogy a tévében mit mutatnak, mert az nagyon sokszor annak nagyon sokszor, ami a tévében lát az ember, annak nagyon sokszor az égvilágon semmi köze nincs a valósághoz, tehát a való világhoz. Még ha úgy is hívják a műsort, hogy való világ.
És még a további terveid, Laci, a jövőre nézve?
Hát most éppen összeszerkesztettem egy önálló verses kötetet, ami valójában úgy fog kinézni, hogy lesz benne egy kis próza is, tehát az fogja tagolni a dolgot, de hát a próza az aforizmák, illetve aprókák, kisrókák, kroki, szempöltőt is írok, azt hiszem lesz benne egy szempöltő is.
Azon stand-upot, nem?
Tessék?
Stand-upot, nem?
Azért, mert öreg vagyok.
Az kortalan.
Tehát mindegy, az írok én egyébként olyat is, amit a stand-upként is föl lehetne használni, de nem elég, annyit nem, hogy mit egy nálműsort tudnék csinálni. Azon kívül, ha minden igaz, akkor egy novellás kötet is már megvan szerkesztve. Meg aztán van a regényem, amin már olyan régóta dolgozom, félig ugyan kész, de...
Milyen régóta?
Az igazság az, hogy egyszer már megírtam, félretettem, és fél év után az egészet kidobtam, újra kezdtem írni. Most ezt a változatot, ezt most már 2 éve. Hát valójában a fejemben megvan az egész, az első fele, az úgy, ahogy van, az úgy is marad. A második fele az, ami vázlatosan megvan, csomó le is van belőle írva, csak hát azon még egy kicsit javítani kell, hogy az is rendben legyen.
Akkor szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy sok sikert kívánunk a regény befejezéséhez, és nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
Én köszönöm, hogy a lehetőséggel élhettem, mert szeretek mesélni, nem csak grafomániás vagyok, hanem mesemániás.
Mesemániás. Köszönjük
még egyszer.
További sok sikert.
Én még azt elmondanám így a végén, hogy ugye van nekünk egy Pollák Lacink, de azért rengeteg tehetséges ember van még a Fedél Nélkül köreiben, amiből nem régiben született is egy előadás, Kakaós Csiga címen Papjanó előadásában, ennek 19. április 27-én volt a bemutatója a Centrál Színház kis színpadán, viszont május 8-ra és május 15-ére este 7 órára még lehet jegyeket venni a Háromhollóba, Budapesten. Az infókukat háromholló.hu oldalon tudnak érdeklődni jegyfoglalás esetén. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot kívánunk!
A viszontlátásra!
A viszontlátásra!
Kakaós Csiga. Színházi bemutató. Felnőtteknek készült meseest a Fedél nélkül utcalap hajléktalan szerzőinek írásaiból. Játssza Pap János. Premier 2019. április 27-én 19 órakor a Centrál Színházban. További előadások a Három Hollóban május 8-án és 15-én 19 órakor. Online jegyvásárlás a www.tixa.hu oldalon, vagy jegyfoglalás az info@háromholló.hu e-mail címen. A támogató jegyekből befolyt bevételt a Fedél nélkül további művészeti munkájának támogatására fordítjuk.